Határozzuk meg a keresztmetsze sarokponti feszültségeit, valamint számítsuk ki a külpontosságnak azt a maximális értékét, amely mellett nem alakul ki húzás a keresztmetszetben. Az alábbi keresztmetszetre egy nyomóerő működik, amelynek nagysága 1200 kN, a nyomójelleget a mínusz erőjellel jelöltük. Látható, hogy a nyomóerőnk nem a keresztmetszet súlypontjában, tehát központjában működik, hanem attól egy eltérő támadáspontban fejti ki a hatását, egy külpontban, innen ered az elnevezés, a külpontos nyomás. Vizsgáljuk meg, hogyha az erőnket elmozdítjuk a központból, miben változik meg a hatása. Ha elmozdul az erőnk a keresztmetszet súlypontjából, akkor azáltal a keresztmetszet súlyponti tengelyeit meg tudja kerülni, azok körül tud forgatni. Mivel keresztmetszeti tengely körüli forgatásról van szó, ez hajlító nyomatéknak minősül, tehát ezáltal a nyomóerőnknek lesz egy hajlító nyomatéki hatása is a külpontosságából fakadóan. Természetesen a hajlítást a keresztmetszet főinercia tengelyére fogjuk vonatkoztatni, hogy először is állapítsuk meg, hogy hol vannak ezek a főinercia tengelyek. Könnyű belátni, hogy az Y és a Z tengely a keresztmetszet egy-egy szimmetria tengelye, és tudjuk, hogy a szimmetria tengelyek minden esetben főinercia tengelyek, tehát megállapíthatjuk, hogy az Y és a Z tengely lesz a keresztmetszet két főinercia tengelye. Vagyis a hajlításunkat, amelyet a normál erő külpontosságából fakadóan okoz, ezen tengelyekre kell megvizsgálni. Látható, hogy a normál erőnk támadáspontja rajta fekszik az Y tengely vonalán, tehát ez azt jelenti, hogy az Y tengelyt nem tudja megkerülni, nincs hozzá képest karja, tehát az Y főinercia tengelyünk körül nem forgat. Csak a Z tengely körül tud forgatni ez a normál erő. Ezt az esetet egyszeresen külpontos nyomásnak hívjuk. Abban az esetben, hogyha normál erőt eltávolítjuk az Y tengelyről, ezáltal a körül is okozna egy forgatást, vagyis mindkét fő tengelyt meg tudná kerülni, akkor kétszeresen külpontos nyomásról lenne szó. Tehát belátható, hogy a külpontos nyomás nem más, mint egy nyomóerő és a nyomóerő külpontosságából származó hajlító nyomaték együttese. Mind a nyomóerő, mind a hajlító nyomaték a keresztmetszet pontjaiban szigma feszültséget, tehát normál feszültséget fog okozni. Az egyes pontokra vonatkozó normál feszültségek értékeit ezen hatások következtében az egymásra halmozás elvének megfelelően végezzük el, tehát a hatásokból, a normál erőből és a hajlító nyomatékból származó feszültségeket a húzás nyomás előjel szabálya alapján fogjuk az egyes pontot vonatkozásában összegezni. Az ehhez tartozó képletet külön előre feltüntettük, belátható, mivel az N erőnk az Y tengely körül nem forgat, így nem lesz MY nyomatékunk, ezáltal a középső tag ki fog esni, így a számításainkban csak az első és a harmadik taggal kell ezen feladat esetében foglalkoznunk. Számítsuk ki a képletben szereplő kérdéses paramétereket, tehát szükségünk van, akkor ennek megfelelően az MZ nyomatékra, az IZ inerciára, valamint a keresztmetszeti területre. Kezdjük a számítást az MZ nyomaték meghatározásával, tehát MZ, vagyis a normál erőnk nyomatéka az étengelyre. Ez áll a normál erőből, és a normál erőt kell szoroznunk az étengelyig mért karjával, vagyis az erő és az étengely közötti távolsággal. Ezt hívhatjuk a normál erő külpontosságának. Vagyis a normál erőt az E külpontosságával kell megszoroznunk az étengeit mérve, a nyomatékunkat kilonyútométerben szeretnénk előállítani, ennek megfelelően a normál erőt kilonyútonban írjuk be 1200, az E külpontosságot pedig méterben, a külpontosságunk a 36 cm-nek a fele lesz, azaz 18 cm, vagyis 0,18 méter. Ha ezt kiszámítjuk, akkor a nyomatékunk 216 kN lesz. Számítsuk ki ezután a keresztmetszet területét, a részekre bontás elvének megfelelően, tehát a részsíkidomok területének az összegéből. Három ilyen részsíkidomunk van, mind három téglalap. Az első részsíkidomunk 12x45 cm-es, vagyis 120 mm x 450 mm. Észrevehet, hogy a szimetria miatt van egy ugyanilyen méretű másik síkidomunk is, tehát ezt a számítást szorozhatjuk kettővel, valamint a középső téglalap területét adjuk még ehhez hozzá, amely 360x150 mm. Ezt kiszámítva akkor megkaphatjuk a keresztmetszet területét, amely 162.000 négyzetmilliméter lesz. Számítsuk ki még az ízé főinercia értékét is. Itt viszont már nem a részekre bontás, hanem a kiegészítés elvét fogjuk alkalmazni, mégpedig azért, hogy elkerüljük a Steiner-tétel alkalmazását. Tehát akkor az eljárásunk a következő, a kiegészített nagy téglalap inerciájából kivonom a két kiegészítő téglalap inerciáját. Ugye észre lehet venni, mindegyik résztvevő síkidom saját súlyponti z-tengelye ráfekszik a teljes keresztmetszet z-tengelyére, tehát egyik esetében sem kell transformációval élnünk, tehát nem kell a Steiner-tételt alkalmaznunk. Nézzük először akkor a nagy kiegészített téglalap inerciáját az z-tengelyre. Az z-re merőleges oldalt paraméter 60 cm lesz, vagyis 600 mm, tehát ezt kell a köbbre emelnünk. A vele párhuzamos oldal méret 450, vagyis akkor a megoldás 450 x 600 a köbön per 12. Ebből vonjuk ki a két kiegészítő téglalap inerciáját. Az előzőknek megfelelően akkor ez 150 x 360 a köbön, tehát mínusz 150 x 360 a köbön per 12, és két ilyen téglalapunk van, tehát akkor ez szor 2. Ennek a megoldása pedig 6,9336 szor 10 a 9-en milliméter a 4-en lesz. Feladat a keresztmetszet sarokponti feszültségének a számítását kéri. Vizsgáljuk meg azt, hogy ezekre a pontokra számolandó feszültségi értékeket mely paraméterek hogyan befolyásolják. A normál erő hatására kialakuló feszültséget ezzel a taggal vesszük számításba a képleten belül. Könnyű belátni, hogy ebben a tagban nincs változó, amely a pont helyzetétől, a kérdéses pont helyzetétől függne. Vagyis ez azt jelenti, hogy a normál erő hatására minden pontban ugyanakkor a nyomófeszültség fog ébredni. A hajlítás képletében pedig ugye az y lesz a változó, amely a z-tengelytől a kérdéses pontig mért szálltávolságot jelenti. Itt is szerencsés a helyzetünk, hiszen az z-tengely egy szimmetriatengely, vagyis az A, a B és a C és a D pont esetében is kijelenthet, hogy ugyanakkor a y-irányú szálltávolságot tudunk leolvasni az z-tengelytől mérve, vagyis a hajlításból származó feszültségi tag mind a négy pont esetében azonos értékű lesz, ami az eltérés jelenti a pontok között a hajlítás hatására, az az előjel lesz. A hajlítás hatására az egyes pontokban húzás, más pontokban pedig nyomás fog ébredni. Vizsgáljuk meg ezt. A normál erő a z-tengelyünket a következő módon szeretné megkerülni, tehát így szeretne forgatni az étengely körül, ezt ebből az irányból szemlélve megállapíthatjuk, hogy egy pozitív forgatást látunk, és tudjuk azt, hogy ahonnan a pozitív forgatást látjuk, arra felé fog mutatni a nyomatékunk vektora, tehát akkor ebbe az irányba mutat az MZ nyomatékunk. Az MZ nyomatékkal szembenézve, körülött egy pozitív forgatás leírva, ugyanezt a forgatást tapasztaljuk, mint a normál erő vizsgálatának esetében, tehát visszakapom ugyanazt a nyomatékot is ebből, következően megállapíthatjuk a húzást és a nyomást, láthatjuk, hogy a keresztmetszet bal oldali felét ez a nyomaték húzni szeretné, a jobb oldali felét pedig nyomni szeretné. Vagyis az A és D pontok esetében pozitív lesz a nyomatékból származó feszültségi tagunk, hiszen ott húzás fog kialakulni, a B és C esetében pedig negatív lesz. A távolságok azonossága miatt, illetve az előbb átgondolt előjelek miatt megállapítható, hogy az A, illetve D pontokban azonos feszültségeket fogunk kapni az összegzés során, valamint a B és a C is egyenlő lesz egymással. Ennek megfelelően kettő feszültséget kell kiszámítanunk. Írjuk föl először a szigma A-t, amellyel egyenlő lesz tehát a szigma D. Számítsuk ezt ki. A képletünk úgy fog alakulni, az első tag mínusz N per A, a második tag előjelét az előbb megállapítottuk, ugye húzás alakul ki az A-ban és a D-ben, tehát ennek megfelelően a második tag pozitív, MZ per EZ, és szorozva a kérdéses pontokig mért száltávolsággal, tehát YA vagy YD-vel. Helyettesítsünk be, mínusz 1200 szor 1000, ugye a képletben szereplő negatív előjel az ugyanazt jelenti, mint az itt megadott negatív előjel, tehát mind a kettő a nyomást szimbolizálja. Tehát 1200 szor 1000 negatív előjellel osztva a területtel, ami 162 000, plusz 216 kN-es nyomatékunk van, ez newton milliméterbe átváltva, akkor ezt az eredményt szoroznunk kell 16-onnal, osztva a kiszámított inercia értékével, ugyanezen tengelyre 6,9336 szor 10¹-ent kell beírnunk, és szorozva a száltávolsággal, ami a 600-os vízszintes méret fele lesz, tehát 300 mm egyenlő. Számítsuk ki a egyes tagokat külön-külön, az első tag mínusz 7,407, a második tag pedig plusz 9,346 lesz. Ezt összegezzük, és akkor plusz 1,939-et fogunk kapni. Newton per négyzetmilliméter lett a megoldásunk mértékegysége. Nézzük a B és a C pontok megoldását, tehát szigma B egyenlő szigma C-vel. Itt is mínusz N per A az első tag, hiszen ez nem változik. Viszont a második tag esetében megállapítottuk, hogy ott mínusz előjelünk lesz, a nyomaték ezen oldalt, így a B és C pontokat is nyomni fogja, MZ per EZ szorozva a száltávolsággal a B-ig, C-ig mérve, tehát YBC-vel, ami szerencsére ugyanannyi, mint az előbb. Helyettesítsünk be, mínusz 1200 szor 1000 az erő, newtonban kifejezve osztva 162 000 négyzetmilliméterrel, ami a terület, és mínusz a második tag, amely teljes egészében értékében megegyezik a fölötte lévő számításban lévővel, tehát 216 szor 16-on osztva 6,9336 szor 10¹-nel, és szorozva a 300-as száltávolsága. Leírva az egyes tagokat külön, mínusz 7,407 és mínusz 9,346-ot kapunk, ezt összegezve pedig a megoldás mínusz 16,753 newton per négyzetmilliméter lesz. Tehát meghatároztuk a sarokponti feszültségeket, megállapítható, hogy a legnagyobb feszültség a B és C pontokban alakult ki, általában azért kijelenthető, hogy a normál erőnk, a nyomóerők környezetében lévő valamely sarokpontban fog kialakulni valószínűleg a legnagyobb feszültség a keresztmetszetben. Ez most is így van, ugye, hiszen a B és a C pontban kaptuk mindezt meg. És vizsgáljuk meg, hogy a túloldalon, hogy alakulhat a helyzetünk. Ugye a B és C pontunkban mindenképp negatív előjellel fog kijönni a megoldás, hiszen ott biztosan két negatív tagot összegzünk egymással. A Z tengely ezen oldalán lévő pontok mindegyikére igaz ez a megállapítás, tehát az normál erővel, a nyomóerővel azonos oldalon lévő pontokban biztosan mindig nyomófeszültség kell, hogy kialakuljon. És ugye érdekesebb a helyzet a Z tengely másik oldalán, vagyis az N erővel, a nyomóerővel átellenes oldalon lévő pontok esetében, ahol is ugye egy negatív tagot és egy pozitív tagot összegzünk. Matematikailag ugye ebből az összegzésből kaphatunk általánosan negatív, pozitív eredményt is, vagy speciális helyzetben akár nullát is. Mitől függ ennek az alakulása? Ha normál erőt közelítem a súlyponthoz, csökkentem a külpontosságát, ezáltal csökkentem a belőle származó nyomatékot, amiből pedig az adódik, hogy a második tagunk, amiben a nyomaték szerepel, is csökkenni fog az első tag változatlan értéke mellett. Tehát a normál erő külpontosságát csökkentve, az első tag változatlan értéke mellett csökkentem a második tagot, ezáltal a két tagot összegezve egyre kisebb húzófeszültséget kapnánk. Ha még tovább csökkentem a külpontosságot, akkor ez a tag lecsökkenhet akkor értékére, hogy már megegyezik az első taggal, abban az esetben jön neki a nulla. És hogyha tovább csökkentem ehhez képest is még jobban a külpontosságomat, akkor a második tagunk már kisebb lesz, mint az első. A két tagot összegezve pedig akkor már negatív lesz a megoldás. Tehát a külpontosság változtatásával alakulhat ki az a helyzet, hogy húzásból nyomás jön létre az A és a D pontokban, vagy speciálisan kiejtve a két tag egymást, nullát kapunk. És ennek a vizsgálódására vonatkozik a feladat második része. Keressük meg a külpontosságnak azt a maximális értékét, amely mellett nem alakul ki húzás a keresztmetszetben. Tehát ennek a szélső helyzetét kell megtalálnunk, ami úgy néz ki, hogy mikor ejti ki egymást a két tag, tehát az egész feszültség az A és a D pontban mikor lesz nulla értékű, és ehhez mekkora külpontosságot kell tehát fölvennünk, mennyivel kell csökkentenünk a külpontosságot, és ugye ezt azért maximális értéknek minősítjük, hiszen hogyha ennél nagyobb lenne majd a külpontosság, akkor már a második tag lenne nagyobb, tehát pozitív megoldást kapnék. Viszont ha ennél kisebb, tehát a maximumnál kisebb a külpontosságunk, még kisebb lenne ez a második tagunk, tehát akkor biztosan nem jelenne már meg a húzás, hiszen akkor mindenképp negatív eredményű lenne ez az érték. Ezt fogalmazzuk meg akkor a képletünk segítségével, hogy azt keressük, hogy a szigma A, illetve a szigma D mikor lesz egyenlő nullával, helyettesítsük be a megfelelő értékeket, tehát az első tagunk továbbra is mínusz n per m, a második tagunk ugye pozitív, az MZ helyet írjuk be a vele egyenértékű N szere összefüggést, hiszen a külpontosságot keressük, az E-t pontosítsuk úgy, hogy annak a maximumára van szükségünk, tehát N szere maximum osztva EZ-vel és szorozva az YAD-vel. Látható, hogy rögtön az N-nel tudunk egyszerűsíteni, és ebből egy fontos dolog következik, megállapíthatjuk azt, hogy a normál erő nagyságától nem függ ez a kérdés, ez a probléma. Tehát a normál erő nagyságától független az, hogy mikor jelenik meg a húzás az általános oldalon, a szélső pontokban. Fejezzük ki az E maximum értékét, innen átrendezve az egyenletet, azt kapjuk, hogy EZ per A, YAD-vel lesz egyenlő, tehát megállapítható, hogy a külpontosságnak ezen értéke a keresztmetszetünk különböző geometriai jellemzőitől függ, tehát a keresztmetszet méreteitől, elrendezésétől függ külpontosságú maximális értéke a húzás megjelenésével kapcsolatban, tehát a normál erőtől nem. Helyettesítsünk be, tehát el maximumot keressük. Az inercia az 6,933 6 x 10 9-en osztva a területtel, ami 162 000, illetve osztva az AD pontokig mért száltávolsággal, ami pedig 300, és ha kiszámítjuk ezt, 142,67-et kapunk, tehát ha ennyi milliméternek megfelelő a külpontosságunk, akkor az AD pontokban pontosan nulla lesz a feszültség, tehát a semleges tengely ezen oldalén mentén fog alakulni. Ha ennél kisebbre választom a külpontosságot, akkor a második tag annyira lecsökken, hogy összességében az AD pontokban negatív, tehát nyomú feszültség alakul ki. Ha ennél viszont nagyobb külpontosságot alkalmazunk, akkor már megjelenik a húzás ezen az oldalon, tehát pluszos húzó feszültségek alakulnak az AD pontokban. Ennek megfelelő az eredeti feladatunk, hiszen ott 180 mm-es volt a külpontosságunk, és valóban pozitív, tehát húzó feszültségek alakultak ki az A és D pontokban.